Kegyelem, irgalmasság és békesség adassék néktek bőséggel, attól, aki van, aki volt és aki eljövendő. Amen. A mi segítségünk és Isten tiszteletünk további megáldása jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök, igaz Isten. Amen. Hallgassátok meg, szeretett testvérek, hogyan szól hozzánk Istenünk igéje Lukács evangéliumának 15. fejezetéből. Lukács evangéliumának 15. fejezetéből olvasom közöttetek az igét az első verstől a 7. versig terjedő igeszakaszból eképpen. A vámszedők és a bűnösök minnyájan igyekeztek Jézushoz, hogy hallgassák őt. A farizeusok és az írástudók pedig így zúgolódtak. Ez bűnösöket fogad magához és együtt eszik velük. Ő erre ezt a példázatot mondta nekik. Ha valakinek közületek 100 juha van, és elveszít közülük egyet, vajon nem hagyja-e ott a 99-et a pusztában, és nem megye addig az elveszett után, amíg meg nem találja? És ha megtalálta, felveszi a vállára örömében, hazamegy, összehívja barátait és szomszédait, majd így szól hozzájuk. Örüljetek velem, mert megtaláltam az elveszett juhomat. Mondom nektek, hogy ugyanígy nagyobb öröm lesz a mennyben, egyetlen megtérő bűnösön, mint 99 igaz miatt, akinek nincs szüksége megtérésre. Isten tegye áldottá az ő igét a mi szívünkben. Jöjjetek, hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Mennyei Atyánk, az Úr Jézus Krisztus által hálásak vagyunk neked azért, hogy a mai Isten tiszteleti alkalmon is fohászkodhatunk hozzád. Egyként gyülekezettel együtt, és egyen-egyenként is hozhatjuk te eléd a mi életünk kérdéseit, a mi életünk nehezítő körülményeit, próbatételeit, kétségeit, vágyait is. Köszönjük neked, Úrunk, hogy te mindig adsz elénk egy olyan utat, amelyen te vágysz arra, hogy mi lépjünk, vágysz arra, hogy mi azon járjunk, és köszönjük neked, hogy a te igéd által felfeded ennek az igazságát, ennek az út mutatását, ennek az irányát. De ugyanakkor megvalljuk azt is te előtted, hogy olyan sokszor mi is eltévedt juhok vagyunk. Megvalljuk sokszor, hogy ezen az úton, amelyen járnunk kellene, talán csak az irányt tudjuk, de mindig van olyan kívánatosabb terület, amelyre rálépünk, amelyen nem gondolkodunk, nem a megfontoltság vezérel bennünket, hanem sokszor az ösztöneinkre hallgatva elvágyódunk a közösségből, elvágyódunk a te közeledből, azért, hogy kipróbáljunk új helyeket, kipróbáljunk új dolgokat, még egyszer csak azt nem vesszük észre, hogy túlságosan messzire jutottunk. Most azért fohászkodunk hozzád, Urunk, hogy legyél te a jó pásztor az életünkben. Legyél te a jó pásztor a gyülekezetünk közösségében is, hogyha szétszéledni vágyódnánk, ha eltávolodni akarnánk te tőled, akkor is gyűjts bennünket össze. És a te igéd legyen az az igazság, amelyre mi szomjazunk. A te igéd legyen, és ne pedig valami múlandó, ne pedig valami kiüresedett, kiszáradásra ítélt feltöltekezést kínáló vágyakozás, hanem az az egyetlen örök forrás, amely te nálad található meg. Urunk, legyen a te botod a kezedben fenyíték. Legyen olyan terelő, amellyel tudhatjuk azt, hogy valóban mi a mi útunk. Ezért fohászkodunk most te hozzád, és arra kérünk téged, hogy áld meg Isten tiszteleti alkalmunkat, áld meg a te igédet, hogy tudjuk azt befogadni, megérteni, hagy váljon világossá mi előttünk, és hadd tudjuk azt megélni, megtapasztalni, gyakorolni. Amen. Kedves testvérek, hallgassátok meg Urunk hozzánk szóló üzenetét Lukács evangéliumának 15. fejezetéből, a 3. verstől kezdődően a 7. versig eképpen. Ő erre ezt a példázatot mondta nekik. Ha valakinek közületek 100 juha van és elveszít közülük egyet, vajon nem hagyja-e ott a 99-et a pusztában, és nem megye addig az elveszett után, amíg meg nem találja? És ha megtalálta, felveszi a vállára, örömében, hazamegy, összehívja barátait és szomszédait, majd így szól hozzájuk. Örüljetek velem, mert megtaláltam az elveszett juhomat. Mondom nektek, hogy ugyanígy nagyobb öröm lesz a mennyben egyetlen megtérő bűnösön, mint 99 igaz miatt, akinek nincs szüksége megtérésre. Mondom nektek, hogy ugyanígy nagyobb öröm lesz a mennyben egyetlen megtérő bűnösön, mint 99 igaz miatt, akinek nincs szüksége megtérésre. Amen. Foglaljunk helyet. Kedves testvérek, a mai napi ige szakasz Máté evangéliumában ugyanez az ige, csak egy kicsit rövidebb változatban, úgyhogy ezért döntöttem úgy, hogy a Lukács evangéliumában lévő elveszett jó történetét fogom felolvasni és magyarázni közöttetek, mert ugye egy picit gazdagabb szövegben, mint a Máté evangéliumában szereplő helyen. Lukács mindig arra teszi a hangsúlyt, hogy az Isten és az ember kapcsolata hogyan tud igazán érthetővé válni, míg Máténál ugye a zsidóságot és az ő helyzetét érintő kérdések jelennek meg leginkább, úgy van kihegyezve mindig az evangélium üzenete. És itt Lukácsnál egy picit mélyebb tartalommal jelenik ez meg. Itt már azon van a fókusz, hogy az Isten és az ember kapcsolata miként állhat helyre, hogyan értheti meg az ember Isten szeretetét. Az elveszett jó példázata egy olyan példázat, amelyhez valamennyien tudunk valamilyen formában csatlakozni, kötődni, akár úgy, hogy elveszítettünk már valamit az életünk során, vagy valakit, akár úgy, hogy mi voltunk a keresők, akik utána mentünk egy elveszett kapcsolatnak, egy elveszett tárgynak, ami számunkra annyira kedves volt, vagy éppen kerestük valakivel azt a kapcsolatot, ami valamikor a múltban megszakadt, és szerettük volna, hogy felelevenedjen. De lehet, hogy úgy vagyunk érintettek ebben, hogy talán ott vagyunk valahol, vagy voltunk már valahol a pusztában, a kiégés helyén, a kiüresedés helyén, ott, ahol igazság szerint a Biblia úgy jeleníti meg a pusztát, mint a halál helye. Akármelyik fronton is vagyunk érintettek, ez az ige mindenféleképpen szól hozzánk, mindenféleképpen egy olyan aspektust akar bemutatni nekünk, hogy az Úristennel való kapcsolatban úgy jelenünk meg, mint az elveszett bárány. Az eltévejedés és az elveszettség egy olyan állapotot mutat be, tulajdonképpen, ahol nem egy szándékos elkóborolásról beszélünk. Egy olyan állapot, és nagyon fontos kiemelni ezt a szót, hogy ez egy állapot. Ez nem egy visszafordíthatatlan helyzet. Nem egy olyan történés, amiből nincsen kiút, és erre ad nekünk útmutatást is az ige, hogyha valamikor is megéltük ezt az elveszettség állapotát, akkor hinni és tudni kell azt, hogy ez nem egy olyan helyzet, nem egy olyan stáció, amiből nincsen visszaút. Hiszen eltévedni, elveszni csak azt tud, aki úton van, és ez nagyon fontos. Csak azt tud eltévejedni, aki már jár egy utat. Aki az álló vízben van, aki az álló víznek a melegét, vagy éppen hűsét élvezi, az soha nem győződhet meg arról, hogy jó-e az a hely, amiben van. Mert az egy idő után megposhat körülötte, egy idő után nem történik semmi, egy idő után megszokottá válik minden, amit lát. Úton lenni azt jelenti, és keresztény életben, a keresztény ember számára úton lenni azt jelenti, hogy én már Jézus Krisztussal járok. Járom azt az utat, amelyet kijelölt számomra, akár tudom a célját, akár tudom azt az állapotot, azt a célt, ami felé tartok. Remélem, hogy az öröklét célját mindannyian ismerjük és vágyjuk, de hogy a személyes életünkben mi az a cél, ahová az Úristen vezetni akar, azt mindenki a maga életében keresse, és lehet, hogy már tudja is. Na most ezen az úton lehet csak eltévedni. De ezen el lehet. És igazából ezért hangsúlyozom ezt ennyire, mert csak az tud eltévedni, aki már járja az utat, és ugyanakkor nagyon fontos, hogy bár járod az utat, ott van a lehetősége az elveszettség megtapasztalásának is. Azért egy nyájról, egy birka nyájról tudni kell azt, hogy bár biztosan vannak, akik ebbe gyakorlottabbak, mint én magam, és lehet, hogy még jobban ismerik a magatartásait a bárányoknak, és kifejezetten egy nyájnak, de mindazokból az ismeretekből, forrásokból, amiből én magam merítettem, az alapján az mondható el egy jó nyájról, hogy ott nincsen kifejezetten egy olyan domináns állat, aki mutatná az utat. Ott tulajdonképpen uralkodik az a csorda szellem, az az akarat, hogy hol az egyik állat válik útmutatóvá, hol a másik, és egyfajta lökéssel, a mozgásuknak az összehangolásával határozzák meg az irányt. Erre mondják azt nagyon sokszor, pont ezért, pont ebből kifolyólag, hogy a birka nép. Mert hogy megy. Megy a többi után. És mondják ezt ugye akár ránk is, egyen-egyenként, mondhatod akkor, amikor beállsz valami mögé, ahol éppen egy csoportosulás áll, azért nem kell túlságosan messzire menni. Hány része szakadt itt nem olyan régen az ország, meg az emberiség, meg a társadalom, meg az egész világ. Voltak oltatlanok, voltak oltottak, és most nem az a célom, hogy ezt megvitassuk. De az életünknek akár mely területén, akár a mindennapi életben, akár egy bevásárló központnak a választásában, hogy hova járok bevásárolni, hogy kire szavazok, hogy melyik gyülekezetbe járok, hogy tetszik-e az a lelkész, vagy nem tetszik, mind-mind egy olyan irányt ad, ahová valaki valamiért becsatlakozik. És onnantól kezdve, hogy te már valahova becsatlakozol, a másik oldalról jöhet az a megbélyegzés, hogy birka nép. És mondják ezt ugye a magyarokra kollektívan, mondják ezt a gyülekezetekre, mondják ezt a gyülekezetbe járó keresztény emberekre, hogy még mindig hiszel ebben, hogy még mindig elhiszed azt a sok sületlenséget, amit még azok a papok mondanak, akik hát milyenek. És akkor lehet, hogy hallod nap mint nap azt, hogy ugyanolyan hülye vagy, mint a többi, aki jár. Hát igen, ezért a magatartásért mondják ezt ránk, meg mondják ezt akár rátok is, mert hogy ezek az állatok egy közösségben, egy kollektívában így működnek, így haladnak előre, és tulajdonképpen éppen ezért érthetetlen az, hogy itt egy bárány eltéved. Mert egyben kellene lenni. Mert ott kellene lenni annak a meghatározó erőnek, annak a meghatározó magatartásnak, hogy ők együtt mozognak. És aztán mégis van egy a százból, aki eltévejedik. Lehet azért, mert egy picit ott arrébb, nem is olyan messze, zöldebb a fű. Lehet azért, mert egy picit messzebb lehet, hogy talált két cseppel több vizet. Olyan szimpatikus volt az a környék, hát nem gondolom, hogy ennyire tudatosan gondolkodnának a bárányok, de a példázatból kiindulva valami ilyesmi lehet, hogy ösztönnel cselekszik, ösztönnel reagál a környezet által kínáltra. És ebből az ösztönös magatartásból fakadóan előbb-utóbb olyan távolságba jutott ez az egy bárány, hogy már nem látta a többit. Hány ember sorsa ez? Hány ember sorsa jelenik meg ebben a csendes eltévejedésben? Hogy nem pontszerűen törik meg az Istennel való kapcsolatod élménye. Olyan is van, egyértelmű. Olyan is van, aki egyik napról a másikra valami megsértődik, szakít a gyülekezettel. Olyan is van, aki soha életében nem járt templomba, de most hallja, hogy milyen az egyház, meg milyenek a papok, és akkor soha életében nem fog ezután sem menni. Most jól megadja, meg jól megmondja. De hány olyan ember van, akinek a személyes sorsa csendes tragédiába fullad, mert nem veszi észre, hogy eltévejedett, hogy eltávolodott fokozatosan. Hogy lehet, hogy először csak nem megy el az alkalomra. Lehet, hogy először csak mást választ. Akár embert, akár papot, akár gyülekezetet. Akár választja először azt, hogy nem hallgatom én meg ott személyesen, mert nincs kedvem a többihez, meghallgatom a rádión keresztül, mintha az kielégítene mindenféle szükségletet. És aztán lehet, hogy eljut egészen odáig, hogy tulajdonképpen már sem kedve, sem ideje, sem türelme, sem akarása nincsen, sem vágyódása nincsen az Istennel való kapcsolat megélésére, személyesen sem, akár lelkileg vagy közösségi értelemben nézve. Hány ember sorsa ez a csendes eltévejedés? Vajon mi hol tartunk az életünk során? Vajon mi hol vagyunk ezen a mezőn, vagy ebben a pusztában? Merre kószálunk éppen? Halljuk-e még a pásztor hangját? Látjuk-e még a nyájat? Vagy valahol már olyan messze vagyunk, hogy saját magunkra is csak azt tudjuk mondani, mint erre az egy szerencsétlen kis báránykára, hogy egy idő után a zöld legelő helyett már csak a tüskés bokrokat és a pusztaságot látta. A puszta, ahogyan említettem is, a Biblia szerint egy olyan hely, ahol csak meghalni lehet. Nem kell nagyon messzire menni, azért az ószövetségi történetek is rengeteg példát hoznak erről, akár a kitaszítottság állapotát nézve. Amikor valaki vétkezett Izrael közösségében, akkor is kirakták. Kiadták a halálnak. Mert ott már védtelen volt, ott már az ellenséges nép ellen is védtelen volt, ott már a körülményeknek is ki volt téve, ott már nem volt étek, nem volt víz, ott már csak a halál lehet. A lelki pusztaság pedig nyilván az a hely, ahol már nem is annyira biztos, hogy az Isten hangját is képes vagyok meghallani. És ebben a pusztában kóborol ez az egy szerencsétlen kis elveszett bárányka, ez, aki nem önszántából hagyta ott a nyájat, hanem ösztönszerűen cselekedett és távolodott el, és ott van kitéve, kitette magát annak, hogy a halál várjon rá. És aztán nagyon fontos, hogy meglássuk, hogy ebben a történetben nem csak az van jelen, hogy mennyire rossz ez a helyzet. Mert hajlamosak vagyunk arra, hogy ezt lássuk meg a történetből, hogy miért ment el? Miért nem volt neki ott jó? Miért nem jó annak az embernek, aki már tartozik valahova? Miért kell fekete bárányként viselkednie? Miért kell ott hagyni egy közösséget, és mi csak ennyit látunk, mi csak abban keressük a válaszainkat, hogy egyáltalán mit akartál? Minek akartad azt? És nem látjuk meg benne annak a lehetőségét, hogy tulajdonképpen ebben a kiszolgáltatott állapotban, ebben a pusztai állapotban van találkozásra is lehetőség. Na nyilván nem ez a mindennapos. Mert hogy ebben a történetben, amit Jézus mond, ebben a példázatban, ami tulajdonképpen beékelődik egy hármas egységbe az elveszett drachmával és a tékozló fiú történetével együtt, mind a három történet szól az elveszettség állapotáról, de ugyanakkor ez a történet sem és a másik kettő sem hagy meg bennünket, csak az elveszettség állapotának a kihangsúlyozásában. Mert hogy megjelenik az a fajta kegyelem, hogy itt ebben a történetben is felértékelődik, kihangsúlyozódik, megjelenik egy kegyelmes cselekedet, méghozzá a pásztor részéről. Hát mondhatnánk azt, hogy ez a pásztor jó egy bolond ember volt. Mert mit csinál? Ott hagyja a gazdagságát, ott hagyja az értéket, ott hagyja mindazt, ami megvan neki, azért a bizonytalanért, hogy mi van, ha megtalálom. Ez a pásztor, ez valószínűleg nagyon gazdag lehetett. Azért 100 birkát birtokolni, az nem azt jelenti, hogy van egy, vagy van kettő. Azért ez már egy tehetős állapotra utalt. És mondhatta volna azt, hogy majd lesz még kisbárányka, meg majd valahonnan szerzünk még, hogyha kell, ó, hát mit ér az az egy, nem baj az, hát majd vagy meg lesz, vagy nem, hát na. De azért kicsit eszembe jutott az a párhuzam, amit ma megélnek az emberek. Hány és hány olyan ember van, értem, hozzáteszem, hogy értem a mögöttes tartalmat, kizárólag akkor is abban az esetben, ha egy családnak az életét mondjuk egy tragédia árnyékolja be, és vagy elveszített gyermeket, vagy még soha nem is volt gyermeke, megértem azt az indítatást, hogy sokszor, sok esetben a házi állat egy pótlék. De azért akarva, akaratlanul eszembe jutott itt ez a párhuzam, hogy ma mit él meg az ember? Ma azt éli meg az ember, hogy gyermekeként szereti, százezreket költenek házi állatra, kis kedvencre, aki már gyermekpótlék, aki már családtag, és itt még egyszer szeretném hangsúlyozni, hogy nem azt ítélem el, hogyha valaki egyfajta szeretett forrást talál itt, hanem amikor átbillen, ugye? Átbillennek a szerepek, meg felértékelődik az, amire egyébként a józan, paraszti eszű ember azt mondta, állatorvoshoz, az oltáson kívül. Hát ha megmarad, megmarad, ha nem, nem. Hát ez volt főleg falun. Hát ha ma, még azért ma is, itt akár Sámsonon belül is, ha ilyet mondunk, vagy ilyet hall valaki, régi vágású, idősebb testvérünk, ilyet hall, hogy egy macskát 400 ezerért műtenek meg, hát szerintem széket, vizet kér. És mégis itt ebben a történetben is ezt a példát látjuk, hogy van egy pásztor, akinek az az egy ugyanannyira értékes volt, mint a maradék 99. Mondhatta volna azt, hogy majd lesz másik. Mondhatta volna azt, hogy mit ér az az egy, nem baj. De nem ezt látjuk. Azt látjuk, hogy a pásztor mindent hátrahagyva, gondolkodás nélkül cselekszik. És ráadásként egy óriási paradox áll előttünk, mert elmegy azért, hogy az életet megmentse, miközben a 99-et ott hagyja a pusztában. Hát hogy van ez? Kiszolgáltatva ott hagyja. Ott hagyja ugyanúgy őket, és elmegy azért az egy, hát ezt valaki magyarázza meg, mert nem annyira egyértelmű, ugye? A hétköznapi ember számára. Hát mit ér az az egy? Ezt a történetet elárulom, kedves testvérek, hogy józanésszel, pusztán emberi gondolkodással nem lehet megérteni. És pontosan itt jön be a lényeg. Pontosan itt jön be a magyarázat, a kulcs gondolat, hogy ezt mi nem értjük. Mert ezt csak úgy lehet megérteni, hogyha a pásztor szemszögéből nézem. Ha az Isten szemszögéből nézem. Ha abból a szemszögből nézem, hogy egy fékezhetetlen vágy jelenik meg a pásztor szívében, értelmében, azért, hogy utána menjen, azért az egyért. A pásztor szerepe egy nyáj számára nélkülözhetetlen és elengedhetetlen. Pásztor nélkül nincs túlélés. Pásztor nélkül akárhányan lehetnek. Nem tudnák túlélni, sem 100-an, sem 99-en. A pásztor terel, a pásztor véd, és utat mutat. Az ószövetségi történetekben egyébként kiemelkedő szereppel bír a pásztor szerepe. Az, aki pásztorkodott, az egy kitüntetett szerep volt. És a tórai könyveknek, történeteknek a magyarázata, amit egyébként a zsidók midrásnak hívnak, ebben a midrásban kifejezetten ez a kitüntetett szerep, ez a kitüntetett jellege jelenik meg a pásztorságnak. És Mózest is úgy említik, hogy azért volt méltó a kiválasztásra, meg a nép vezetésére, mert hogy olyan pásztor volt, hogy utána ment annak az egynek is, és az ölébe vette, és meggyógyította, és majd ezért Isten alkalmassá tette. Hát van egy ilyen magyarázat is, de ugyanakkor a pásztori jelleg az a zsidók számára azért is volt annyira fontos, mert volt egy olyan vonzata, egy olyan elképzelése, hogy miután Isten az ő népét vezette, úttalan utakon keresztül, a pusztán keresztül is, ezért a pásztornak ugyanezt kell tennie anyájjal. És mivel a pásztor folyamatosan halad, nem táborozik le hónapokra, meg évekre, meg nem tudom hol, a pusztában nem épít házat, folyamatosan halad, ezért benne van az a reménység, amit Isten ígért, hogy majd egyszer eljutnak az ígéret földjére. Ezt a képet is látjuk a pásztori képben. És ezért fontos volt a zsidók számára ezt a képet éltetni, de nem lehet csak ennek a spirituális vonzatában lenni. Mert a pásztornak nem az a feladata, hogy ő azon gondolkodjon, hogy most betöltöm az isteni rendeltetést, most úgy terelgetem 5 lépésnyire a nyájamat, hogy most is az örök élet és ígéret felé, meg az örök haza felé fogom terelni, meg Kánaán földjé terelem a nyájat. Nem. A pásztornak jelen kell lenni. Ott kell lennie, ismernie kell a földet, amelyre tereli a nyájat, és ismernie kell az állatokat. Hogy mikor, melyiknek, mire van szüksége, miért beteg vagy, mi a problémája. És ez a pásztor is ezt nagyon jól tudta. Ez a pásztor ezt tökéletesen tudta, és ezért ment utána annak az egynek, mert felfoghatatlan az a cselekedet emberileg, amit ő tett. És ezzel tanítja Jézus a farizeusokat, akik még mindig ebben a spirituális elgondolásban vannak benne, és még mindig azt az oldalát látják, pont ezért hoz Jézus példát erre. Pont ezért, hogy ne legyetek már elkényelmesedve. Ne gondoljátok már azt, hogy azért, mert ti vezetők vagytok, vallási vezetők vagytok, írástudók vagytok, nagy művelt emberek vagytok, ezért ti jó helyen vagytok, meg nyugiba vagytok. Meg ti lelkileg vezetitek majd az öröklét felé a népet. Hát jelen kell lenni. És jelen voltak? Nem voltak jelen. Abból a szempontból jelen voltak, hogy majd elindul a Jézus elleni merényletek sorozata. De tudjátok, mind a három példázatban az a különleges, és az a kulcs gondolat a legfontosabb, hogy az érték az nem emberi mércével van mérve. Hogy igen, az az egy is, aki messzire kóborolt. Az az egy is, aki túlságosan is lehet, hogy messzire tévejedett, pont ugyanolyan értékes, mint a többi. És ez csak abból a fékezhetetlen, megfogalmazhatatlan, visszafoghatatlan vágyból és szeretetből érthető meg, amit Isten tett az emberért. Mert mit csinál a történetben a pásztor? Hátra hagyja a 99-et az egyért. És mit csinál az Úristen? Hátra hagyta az egyet mindenki másért. Hátra hagyta a legdrágábbat azért, hogy mi beletartozhassunk abba a nyájba, ami nem birka, ami nem olyan irányt követ, amit neki megmondanak, hanem tulajdonképpen az Isten népét jelenti. Az elhívottakat, a választottakat, a szeretetteket. Azokat, akik egy cél felé haladunk, az örök lét felé. És ugyanakkor ez egy nagyon-nagyon erős biztatás arra nézve, hogy nem tudsz olyan messzire menni. Nem tudsz olyan messzire távolodni a pásztortól, hogy ne legyél neki elég fontos. Akárhol is vagy az életedben, akár mennyire nem hallod a hangját, akár mennyire nem keresed a vele való kapcsolatot, mert azért ne mentsük fel magunkat, nem ő nem válaszol, hanem te nem vagy elég nyitott rá, te nem hallod meg a pusztában, a csendben a hívást, a kiáltást, a neveden szólítást és keresést. Akár mennyire messze vagy, nem tudsz annyira messze szakadni, hogy ne tudjon utánad nyúlni. És ez ebből a vágyból és szeretetből van. Amit csak az Isten képes megadni, csak az Úr Jézus Krisztus volt képes megmutatni, hogy milyen a jó pásztor. De van ennek még egy tanulsága, ennek a történetnek, és nem mehetünk el emellett. Az, ami számomra egy nagyon erősen kidomborodó igazság, akár az elveszett jó kapcsán, akár a tékozló fiú esetében, hogy nagyon komolyan kell venni azt, hogy a pásztor mellől is el lehet szakadni. És az apa mellett is el lehet veszni. Nem csak az a fiú volt elvesző, aki túl messzire ment, aki nem akart hazamenni az elején, hanem az is el volt veszve, aki ott volt az apa mellett, mert ő nem látta és nem értette. És a pásztor mellől is hiába van a vigyázó szem és terelgetés, a pásztor mellől is el lehet kóborolni. Azért fontos ezt megértenünk és meglátnunk, mert hogyha csak belekényelmesedünk abba a gondolatba és helyzetbe, hogy mi ki vagyunk választva, akkor az ad nekünk egy olyan elbizakodottságot, vagy egy olyan lehetőséget az elbizakodottságra, hogy nekem mindent szabad. Hogy nekem mindegy, merre megyek. Nekem mindegy, mit gondolok, vagy teszek, nekem belefér bármi, kitágíthatom a határokat, mert én már rendezve vagyok. Igen, ez egyrészt igaz, ez egyfelől örök igazság és ígéret, de ott van benne a lehetőség arra nézve, hogy ítélkezővé válsz, felmentetnek érzed magadat, és elbizakodottnak. Hát az Isten nem ezt várja. És ennek a történetnek az a feloldása, hogy együtt mennek haza. Nem annyi van, hogy megtalálja, bekötözi esetleg a sebeit, amit felkarcolódott, magához szeretgeti újra, megnyugtatja a felzaklatott állatot, a pásztor, hanem együtt megy haza vele, és a másik 99-el. Együtt van hazatérés, mert ugyanolyan fontos az egy, mint a 99. És ezért mondja Jézus azt, hogy hát ennek örülni kell, nem azt kell látni, hogy mit hagytam hátra, nem azt kell látni, hogy mi az, ami ott marad azért az egy szerencsétlenért, hanem az, hogy egész csak akkor van, hogyha ő is fontos nekem. Egész csak akkor van, ha bennem válik egészé. És igen, a tegnapi bűnbánati alkalomhoz is csatlakozva, nagyobb öröm lesz a mennyben egyetlen megtérő bűnösöm, mint 99 igaz miatt. Hát, tudunk-e mi így örülni annak, amikor valaki rátalál Isten hívó hangjára? Tudunk-e mi örülni annak, amikor van egy megtérő, vagy azt látjuk, hogy ó, hát milyen volt ő, mindent tudunk róla. Nem azt kell látni, hogy miből, hanem azt kell látni, hogy abból megtért. Isten kegyelméből, az Úr Jézus Krisztus vágyakozásából, a szeretetéből, a megállíthatatlan vonzásából fakadóan létezhet csak ez, hogy örülni tudunk, és örülni tud ő is, annak az egynek is. Vajon mi melyik tábort erősítjük? Az elveszettet, vagy azt, akik összetartva, akik már megérkezve vannak a csapatban. Akár melyikben is vagyunk, egyetlen egy cél kell, hogy lebegjen a szemünk előtt, hogy mindig figyeljünk a pásztorra. Hogy mindig ott kell tartani a szemünket az Úr Jézus Krisztuson. Hogy ne váljunk elbizakodottá, hogy ne váljunk olyanná, mint akik magabiztosan tudják, merre van az előre. És aztán lehet, hogy formai keretekben, a vallásos keretekben, megpihenve, abban komfortosan érezve önmagukat, már elfelejtik azt is, hogy honnan jöttek. Tékozló bárányok, tékozló fiak vagyunk, de az Úristen utánunk is utánunk akar nyúlni. Higgyük ezt el, hogy ez a kegyelem erős, ez a kegyelem igaz, és ez a kegyelem tud megmenteni. Amen. Jöjjetek, imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, az Úr Jézus Krisztus által legyen a te nagy nevednek dicséret, dicsőség, tisztesség és hálaadás. A szentek urának legyen örök magasztalás, kiben valóban soha nincsen megváltozás, vagy ígérettől elhanyatlás. Mondja az énekünk is, hiszem, hogy hangzik ez a mi ajkunkról is imádságként. És köszönjük neked, hogy talán van az életünknek olyan szakasza, olyan pontja, amire úgy tudunk visszaemlékezni, hogy ott találtál ránk. Köszönjük neked, hogy a pásztorral az elveszettségben lehet találkozni. Köszönjük neked, hogy neked fontosak voltunk. És már akkor annyira fontosak voltunk, amikor az Úr Jézus Krisztus vállalta a kereszthalált. Mert mi csak hallottunk róla, de ő már tudott rólunk. Mi csak hallottunk róla, hogy mit tett, és aztán a kegyelem által és a Szentlélek által gyökere teresztetett ez a mi szívünkbe. De ő már tudta, és te már tudtad a világ teremtésekor, hogy mi egyszer majd a tiéd leszünk. Mérhetetlen hála van, Urunk, a szívünkben azért, hogy erre a hívó hangra rátalálhattunk és válaszolhattunk. De ha még nem tartunk ott, Urunk, ha még nem tudjuk magunkat a nyájhoz tartozónak vallani, akkor arra kérünk téged, hogy szólj erősebben. Akkor kiálts utánunk még erősebben. Mert valahol, ha nem is tudjuk megfogalmazni, de akkor is vágyunk erre a szeretetre. Vágyunk annak a szeretetnek a megtapasztalására, hogy valakinek mi legyünk a legfontosabbak. És tudjuk, és tapasztaljuk, és látjuk, hogy földi értelemben nézve a szeretet kapcsolatok ma vannak, holnap nincsenek. Még hogyha örökkének is nevezzük őket, férj és feleség részére, szülő és gyermek kapcsolatában, akkor is ez az örökké, ez múlandó. De az az igazság, az az elválasztás, az a kegyelem, amit Krisztusban te felénk mutattál, na az a szeretet, az tényleg nem tud elmúlni. az a szeretet, az tényleg élő, és minden egyes napon várja, hogy bele tudjunk hajolni, hogy abba az ölelésbe bele tudjunk simulni, amivel te fel akarsz bennünket a te öledbe vonni, és úgy akarsz örömmel hazavinni, hogy mindenki más is örüljön nekünk. Urunk, köszönjük neked, hogy drágának tartasz bennünket, mert szeret. Köszönjük neked, hogy nekünk nem aközött kell lavírozni, hogy ószövetség vagy újszövetségi választottak vagyunk-e. Köszönjük, hogy nekünk nem abban a valóságban kell élnünk, hogy minden, amit tudunk, az elegendő az örök létre, hogyha megtanultuk a Bibliát, akkor az olyan kérdéses, hogy elegendő-e arra nézve, hogy mi már örök életet nyerjünk, mert a mi számunkra már ki van jelentve az egyetlen igazság, hogy a te fiad az Úr Jézus Krisztus az út, az igazság és az élet. És imádkozunk mindazokért, akik még ezt talán csak tanulgatják, talán csak próbálgatják befogadni, de mindazokért is imádkozunk, akik teljes meggyőződéssel hárítják a te keresésedet, a te hívószavadat, a te szeretetedet. Szólíts meg minél többeket. Vonj magadhoz minél többeket, és ha kell, akkor engedd, hogy abban az elveszettségben találjanak rád, amiben ez az egyetlen egy kis eltévedt bárány is. Mennyei édesatyán, köszönjük neked, hogy a te kegyelmednek a jele a megterített asztal is. Hogy a te kegyelmednek a jele, az Úr Jézus Krisztus áldozatának a jele és pecsétje. És köszönjük neked, hogy a bűneinkre való bocsánatot te megadtad nekünk Krisztusban. Olyan jó, Úrunk, hogy te nem hagysz bennünket magunkra, és hogy ezt meg tudjuk élni az úrvacsorai közösségben is, és meg tudjuk tapasztalni akkor is, amikor megmagyarázhatatlan segítségforrások jönnek az életünkbe. Add, hogy merjük és tudjuk és akarjuk komolyan venni a kenyérrel és borral való élés lehetőségét. Add, hogy merjünk és akarjunk szembenézni a bűneinkkel, és merjünk és akarjunk szembenézni azzal, hogy te képes vagy megbocsájtani azokat. Urunk, imádkozunk azokért is, akik betegek, akiknek talán földi értelemben véve nincsen reménységük, akiknek elfogytak a kapaszkodóik, akiknek elfogytak a lehetőségeik arra, hogy visszataláljanak a nyájhoz. Te légy az áldott orvos, gyógyítsd őket, vagy ha te már úgy látod, Urunk, akkor fogadd magadhoz, szeresd őket a mennyei dicsőségbe. Mennyei édesatyánk, imádkozunk az elesettekért, az árvákért, özvegyekért, mindenkiért, aki magára hagyottnak érzi magát. És imádkozunk a gyermekekért, pedagógusokért, akik a holnapi nappal ismét egy tanévet kezdenek meg. Annyi sok bizonytalanságban, annyi sok lehetne jobb is gondolatban kezdik meg a családok és a tanárok is ezt az évet. De mégis hisszük, hogy a te útmutatásod, a te szereteted meg tud jelenni szülőkön, pedagógusokon keresztül is, a gyermekek felé. Hát munkáld ezt a szeretetet bennünk, bennük. Add, hogy átjárhasson bennünket, add, hogy tudjuk megmutatni, hogy velük vagyunk, és értük is imádkozunk. A te nagy nevedért és az Úr Jézus Krisztusért kérünk, hallgass meg minket. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Mert úgy szerette Isten ezt a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen.